Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől segítségünket is kérjük, várjuk, úgy életünkben, mint halálunkban. Amen. Kedves testvéreim, a 152. dicséretünket énekeljük most, a 152. dicséretünk egyetlen versét, Szent Isten, noha néked. Kedves testvéreim, hallgassátok figyelemmel hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak soron következő tanítását. A Heidelbergi KT 45. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek az imádkozásról vallott hittételeinket foglalják össze a Szentírás alapján. Miért szükséges a keresztényeknek imádkozni? Azért, mert ez a legfőbb része annak a háládatosságnak, amelyet Isten tőlünk kíván. Továbbá, mert Isten az ő kegyelmét és szent lelkét csak is azokkal közli, akik ezt őtől őszinte fohászkodásban szüntelenül kérik, és ezért neki hálát adnak. Mi szükséges az imádsághoz, hogy azt Isten kedvelje és meghallgassa? Először az, hogy egyedül az egy igaz Istenhez, aki nekünk igéjében magát kijelentette, könyörögjünk, szívünk szerint mindazokért, amiknek kérését ő nekünk megparancsolta. Másodszor, hogy szükségünket és nyomorúságunkat teljes valóságában megismerjük, hogy így magunkat az ő felségének színe előtt megalázzuk. Harmadszor, hogy erős bizodalmunk legyen afelől, hogy ő a mi imádságunkat, noha mi arra érdemtelenek vagyunk, mégis az Úr Jézus Krisztus érdeméért bizonyosan meghallgatja, amint ezt nékünk igéjében megígérte. Mit parancsolt Isten, hogy kérjünk tőle? Minden lelki és testi szükségünk kielégítését, amelyet az Úr Jézus Krisztus belefoglalt abba az imádságba, amelyre ő maga tanított. Hogy szól ez az imádság? Mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, ezen a vasárnapon a 10 parancsolat magyarázata hangzik közöttünk, így most meghallgatjuk a 10 parancsolatot, melyet Korompai Gábor presbiteri jegyző testvérünk olvas közöttünk. Akik szeretnék követni szemükkel, az énekeskönyv 589. oldalára lapozhatnak, és ezen az oldalon, az 589. oldalon lejegyezve találjuk Mózes második könyvének 20. fejezetéből, a második verstől a 17. versig terjedő szakaszt.
Isten törvénye. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, melyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremté az Úr az eget, és a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened átte néked. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé.
A 10 parancsolat, ami Urunknak, Istenünknek beszéde, és ahogy a nő örök, úgy örök mindaz, amit ezekben a parancsolatokban elénk ad, és számunkra megfogalmaz. Akik hiszünk ő benne, jertek fennállva, tegyünk most vallást a mi üdvösséges hitünkről, az apostoli hitvallás formája szerint. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat. Hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus mondta, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Gyertek, hajtsuk meg most fejünket, és imádkozzunk a Zsoltár szavaival. Uram, teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre. Ajkan felsorolja szád minden döntését, minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben, ígédről nem feledkezem meg. Amen. Kedves testvéreim, a 119. Zsoltárunk 46. és 47. versét énekeljük az ige hirdetésre készülve. A 119. Zsoltárunk 46. és 47. verseit mind ma és mind örökké megállnak. Isten igéjét Mózes második könyvének 20. fejezetéből olvasom, a 20. fejezet 16. verséből a 9. parancsolatot. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim! A 9. parancsolat is olyan parancsolat az eredeti szövegében, amelyet többféle képpen fordítottak és fordítható, és e fordítás szerint ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen olvassuk, de úgy is fordíthatjuk, ne lépj fel fele barátod ellen hamis tanúként. Valahol azt gondolom, mindannyian érezzük azt, hogy ez a parancsolat valamiféle képpen a joggal és a jogszolgáltatással áll kapcsolatban. Az eredeti szöveg óvása olyan hazug tanúról szól, aki fellép az ő fele barátja ellen egy bírósági tárgyaláson, mint hamis tanú. Mint hamis tanú. Óv ez a parancsolat attól, hogy bárki ezt fele barátjával szemben megtegye. Van ennek a parancsolatnak egy bővebb értelmezési köre, meg egy szűkebb értelmezési köre, és erről a két körről szeretnék ma szólni a testvérek között, és így kívánom magyarázni ezt a parancsolatot. Isten az, aki úgy nevezi magát, és akit így nevezünk mi emberek is, hogy mindenható. Az Isten mindenhatósága sokféle dolgot jelent. Ha most ebből a parancsolatból indulunk ki, akkor azt mondjuk, hogy az ő mindenhatósága azt is jelenti, hogy mindenhez van joga. De sarkíthatjuk egészen odáig, hogy Istennek van egyedül mindenhez joga. Isten az, aki maga a jogoknak a forrása, és aki a jogoknak az egésze. Ő az, akitől jog származhat, aki jogot adhat, ő az, aki feljogosíthat. Kezdettől fogva, a teremtés történettől kezdődően azt látjuk, hogy Isten, mint aki maga a jog, az igazság, a valóság, adott jogokat az embernek. Adott jogokat Ádámnak és Évának, és aztán folyamatosan, ahogy olvassuk a Szentírást, találkozunk azzal, hogy Isten hogyan ad dolgokra jogot az embernek. Azonban azt is látjuk, hogy Isten nem csak jogot ad, hanem a joggal együtt valami mást is, ami a jogtól elválaszthatatlan, és amit úgy nevezünk, hogy felelősség. Felelősség. Mert a joggal a bűnös ember sokféle módon képes élni, és képes a joggal még arra is, hogy visszaéljen vele. Isten tehát a felelősséget is hozzá kapcsolja a joghoz. A jogszolgáltatás a zsidó nép életében, ahogy a fókuszba kerülnek a Szentírásban, igen fontos szerepet töltött be. Mondhatni azt, hogy egyre fontosabb szerepet töltött be. Mózes a törvényekről ír egy egész könyvet. Szerte, ahogyan olvassuk a zsidók történetét Mózes első 5 könyvébe, újra és újra belebotlunk törvényekbe. Tudjuk, hogy a bírák is, közöttük elsőrenden Sámuel, majd később a királyok, Dávid, Salamon, bírák voltak, ami azt jelenti, hogy vizsgáló és döntő bíróként ítélkeztek sokszor népük között. Ezt tette Mózes is. Figyelmeztette is az apósa, hogyha te ezt mind egyedül akarod elvégezni, ezt a szolgálatot, hogy te vizsgáló és ítélő bírója vagy a népnek, Mózes, te ezt nem fogod bírni. Az emberek a pusztai vándorlás során nyilván sokféle bajba kerültek egymással, hiszen ez nem egy ideális turista út volt, hanem egy vándorlás volt Egyiptomból Kánaánba, és ez az út hozott sokféle feszültséget a zsidók között. Azokban mindben igazságot kellett tenni. Ugyanígy jártak el a bírák később, vagy éppen a nevezett királyok. A későbbiekben a jogszolgáltatásnak egy egyszerű, de a hétköznapi életre nézve mégis megfogható gyakorlata alakult ki, bírói hivatalt kaptak az adott közösségek és települések. Ezt a bírói hivatalt az úgynevezett vének töltötték be. Aki olvassa a Szentírást, különösen az Ószövetségben, az tudja, hogy ha valakinek peresügye volt, jogi kérdése volt egy közösségben, akkor el kellett menni a véénekhez, akik általában a város kapuban tartották az ő üléseiket, és az ilyen vitatkozásokat, jogvitákat, tárgyalásokat ott bonyolították, magyarán ez azt fejezte ki, hogy nyilvánosság előtt folytak ezek a megbeszélések, tárgyalások és döntések. A peres és vitatott ügyekben, amelyekkel a közösségen belül a vénekhez fordultak azok az ügyfelek, akiket hát akkor nem így neveztek, de mai nyelven ügyfeleknek nevezzük őket. Szóval azokban az ügyekben perdöntő jelentősége volt annak, hogy ki milyen tanúkat tud felsorakoztatni a maga igaza mellett. Mert ugye nem lehet kérdésünk afelől, hogy ha valaki perbe keveredett a másik emberrel, az embertársával, akkor ott két igaznak vélt dolog feszült egymás ellen. Hát hogy lehet igazságot tenni két olyan ember között, aki ellentétes látáson van, de azt mondja mindkettő magára, hogy az én igazságom az egyetlen. Ennek kell érvényt szerezni. Csak úgy, ha vannak tanúk. Úgy rendelte Isten, hogy legalább két tanúnak az egybehangzó állítása per döntő jelentőséggel bír. Legalább két embernek teljesen egyforma módon kellett tanúskodnia egy adott ügyben, vagy egy adott ügy mellett. Ez egy nagyon fontos és nehéz szolgálat is volt, mert hogy a tanúk a tanúság tételükkel sokszor élet és halál felett is döntöttek. A tanúk szava döntő volt, nem a bíró szava volt a döntő, hanem a tanúk szava volt döntő. Ha a tanúk valamit állítottak, az lehetett életre és halálra vonatkozó döntésnek az alapja. A Királyok első könyvének 21. fejezetében olvasunk Akháb királyról, aki szemet vetett az egyik állampolgárának a szőlőjére, aki azt hát nem akarta neki sem odaadni, sem eladni. És akkor a király ahhoz a cselhez folyamodott, hogy hamis tanúkat bérelt föl, akik megvádolták Nábótot azzal, hogy ő káromolta az Istent. És ha ezt valakire két tanú vagy három tanú egybehangzóan állította, hogy Isten káromlást követett el, akkor a törvények értelmében meg kellett kövezni. Nábótnak is ez lett a sorsa. Két tanúnak, akik hamis tanúk voltak az állítása, élet és halál felett döntött. Még egyfelől azonban két tanú egybehangzó vallomása volt szükséges ahhoz, hogy helyes ítélet szülessen, a tanúságnak a kérdését úgy szigorítja Isten, hogy a tanúnak kellett a halálos ítéletkor az első követ dobnia az elítéltre. Az 5 Mózes 17.7-ben olvasunk erről, azt mondta, gondold meg a beszédedet, ha te azt tanúsítod, hogy a te fele barátod olyan vétket követett el, amiért meg kell halnia, te kell, hogy az első követ rávessed. Ez nem valami kis kavics volt az Ószövetségben, hiszen a kövezés az a kivégzésnek a módja volt. Inkább nagyobb kövekre gondoljunk, nem porszórás volt az elítéltre, hanem hozzá kellett vágni egy nagy követ. Isten azt mondja, hogy ha te tanúskodsz, vedd komolyan azt, amit mondasz, mert ha te tanúságtételed alapján ítélet születik, halálos ítélet születik, te fogod elkezdeni a halálos ítélet végrehajtását. Ha a tanú nem mondott igazat, mert volt azért ilyen, és ez kiderült, akkor Isten úgy rendelte, az 5 Mózes 19.16-ban olvasunk erről, hogy a hamis tanúnak ugyanazt a büntetést kell kapnia, mint amit kapott volna igaz tanúság tétel esetén az, aki ellen tanúskodott. Ha kiderült, hogy hazudik, akkor az a büntetése, amit az kapott volna, aki ellen hazudott. Az igazság szolgáltatás tehát mindenképpen védve volt Isten rendjében. Isten nem csak a jogokat adta át, hanem a felelősséget is hangsúlyozta az ószövetségi törvényekben, amikor a tanúság szolgálatát fölállította. Isten rendelkezett arról is, hogy az igazság szolgáltatás nem lehet semmiképpen részrehajló. A 3 Mózes 19.15-ben arról olvasunk, hogy a szegénynek nem lehet hátránya az igazság szolgáltatás előtt azért, mert ő szegény. És ugyanígy a gazdag nem részesülhet más elbírálásban azért, mert ő tehetős. A 2 Mózes 23-ban azt olvassuk, hogy az igazságot nem szabad elferdíteni, átírni a többség kedvéért. Isten azt mondja, hogy a törvény tőle jön. És hogyha még a többség úgy is gondolja, hogy ez már nem jó, azt nem szabad megváltoztatni. Ami tehát kirajzolódik előttünk bővebb értelmezési körben parancsolatról, az az, hogy az embertársat, a felebarátot óvni kellett a hamis tanú ellen a peres eljárásban. Valamint magát, a jognak a gyakorlását, az igazság szolgáltatást is Isten biztonságossá akarta tenni. Mert nem csak az embert, a felebarátot védi ez a parancsolat, hanem az egész jogrendszert óvja ezzel Isten. Ez a rendszer, a törvénynek a rendszere, a Biblia logikája szerint az ember üdvösségét szolgálja. Isten törvénye nem azért van, hogy Isten gáncsoskodjon velünk szemben, hanem pontosan azért van, hogy az ember üdvözüljön. Isten egyfelől óvni akar bennünket olyan bűnöktől és olyan cselekedetektől, amelyek megrontják a mi emberi kapcsolatainkat, és amelyekért Isten kikerülhetetlen ítélete lesz a következmény. Másfelől Isten le akarja leptezni a mi szívünket, és meg akarja nekünk mutatni azt, hogy olyan emberek vagyunk, akiknek kegyelemre van szüksége. Akiket a törvény ugyan elítél, de Isten a kegyelem által megmenthet. Erre valahogyan rá kell döbbenni. Erre utalt a K.T. magyarázatunknak is a kérdése és felelete, amikor az alázat témakörét veszi elő, és azt mondja nekünk, hogy úgy kell Istenhez imádkozni, hogy tudatában kell lennünk annak, hogy még csak meg se szólíthatnánk őt. Mitől leszünk a tudatában ennek, testvérek? Attól, hogy Isten adta az ő törvényét, és amikor belenézünk ebbe a törvénybe, akkor azt látjuk benne, hogy vétkes vagyok. Ha pedig vétkes vagyok, akkor nem állhatok az Isten színe elé. Akkor nem beszélhetek vele akárhogyan, és nem számíthatok Istentől akármire. Isten megtiltja a tiszteletlenséget, az ölést, a házasságtörést, a lopást az előző parancsolatokban, ahhoz, hogy mindezek hatékonyan működjenek, akár a házassági életben, a családi életben, a tulajdon kérdésében, Isten oda rendel egy jó jogintézményt. Ha a tanúk hamisak, a bírák korruptak, ha nincs egyenlő megítélés, akkor Isten azt mondja, hogy a nép közötti társadalomban minden meginog, és romjaira esik szét. Poraiba hullik szét. Ha az alapok megrendülnek, akkor összedől a ház is. Ezért bővebb értelmezési körben a 9. parancsolat túlmutat önmagán, és pontosan arról beszél nekünk, hogy Isten hogyan védi a mi társadalmunkat, a mi boldogföldi életünket, hogyan munkálja törvényei és rendelkezései alapján. Azonban, ahogyan mondtam, van egy szűkebb értelmezési kör is, amelyben ezt a parancsolatot értelmeznünk szükséges. És hogyha újra olvassuk, ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen, vagy ne lépj fel fele barátod ellen hamis tanúként, akkor úgy is fogalmazhatjuk, hogy ez a parancsolat óv bennünket a hazugságtól. A hazugságtól. A hazugság egy olyan dolog, aminek tisztázására újra és újra szükség van. A hazugság a Biblia szerint a valóságnak a tagadása, vagy önhatalmú elferdítése. Azt mondja nekünk Jézus Krisztus a János evangéliumának 8. fejezetében, a 44. versben, hogy a hazugságnak van egy forrása, a legnagyobb hazudozó, ez maga az ördög. Úgy mondja Jézus, hogy az ördög a hazugságnak az atya. És ha rátekintünk, hogy miért is mondja Jézus ezt az ördögről, és hogyan is hazudozik az ördög, akkor ennek a fényében a Bibliában lapozgatva, meg pásztázva fogjuk azt látni, hogy az ördög mindig ezt teszi, hogy tudnélik a valóságot tagadja, és a valóságot elferdíti az ember előtt. Ezt tette a paradicsomban is. Mi volt a valóság, amit Isten állított Ádám és Éva számára a teremtéskor? Azt mondta Isten, hogy az a valóság, hogyha esztek a jó és gonosz tudásának a fájáról, annak gyümölcséből, akkor mi fog történni? Meg fogtok halni. Ez a valóság. Mert a valóság Isten maga. Megjelenik a sátán, az ördög, a kígyó képében, és mit mond Évának? Azt mondja, dehogy haltok meg. Dehogy haltok meg. Nem úgy lesz. Nem az az igazság, megtagadja az ördög a valóságot, az igazságot. Persze azzal kezdi, hogy elferdíti, hiszen azzal kezdi a mondókáját, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról sem mehettek. Milyen könyörtelen ez az Isten, nem? Hát itt vagytok ebben a szép kertben. Itt van egy csomó gyümölcsfa körülöttetek, és csak ugyan azt mondta az Isten, hogy egy fáról sem ehettek. Már kezdi a valóságnak és az igazságnak a ferdítését. Ami oda torkollik, hogy azt mondja az akkor még jól válaszoló Évának, hogy nem az az igazság, nem az a valóság, amit Isten állít. Nem fogtok meghalni. A hazugság a valóság tagadása és elferdítése. Kedves testvéreim, ez az ördögnek a módszere, amikor attól sem riad vissza, hogy a hazugságot igazságként tüntesse föl. Arról is beszél nekünk az Új Szövetség, hogy az ördög még attól sem riad vissza, hogy Isten angyalaként jelenjen meg. Ő, aki az Isten ellensége. Ő, aki mindent megtesz és megtett azért, hogy Isten minden hatóságát megingassa. Azt mondja Jézus, attól sem riad vissza, hogy a világosság angyalaként jelenjen meg az emberek között. Nincsen határa annak a hazugságnak és a valóság elferdítésére tett kísérlet sorozatnak, amit az ördög a világban az emberek előtt lejátszik. Olyan készlettára van az ördögnek, testvérek, hogy korszakról korszakra leleplezhetetlen és kifogyhatatlan az, a hazugság, az a ferdítés, az a tagadás, amellyel ő az embereket megvezeti. Mert gondolhatnánk, hogy jó, hát régen az ókorban talán az emberek nem voltak olyan eszesek, könnyebb volt őket megvezetni. De itt az újkor, a tudománykora, a tudáskora, a modernkor, itt van az ember, aki már magánál is okosabb. Hát talán itt már az ördög nem boldogul. És testvérek, mit látunk? Azt látjuk, hogy az ördög szabadon jár kell, mint a hazugság atya, ferdíti és tagadja a valóságot. És az ember úgy megy az ördögnek a hazugságai nyomában, mint ahogy az egerek mennek a szalonna illata után. Úgy és ott vezeti meg az ördög a modern embert is, ahol és ahogyan csak akarja. És miközben ő hazudik nekünk, nyilvánvalóan hazuggá tesz bennünket is. Hiszen minden ember, aki a való igazság helyett a hazugságnak ad igazat, maga is hazuggá válik. Azt kell meglássuk, testvérek, hogy nem csak az ördög az, aki a hazugság atya, és akkor ő rátolunk minden felelősséget. Hanem mindenki hazuggá válik, amikor az igazság helyett a hazugságnak ad igazat. Akkor részesekké leszünk abban a hamisságban, és hazuggá válunk. Mit mondunk ebben a parancsolatban? Isten óv bennünket a hazugságtól, a valóságnak az eltagadásától és elferdítésétől. Miért fontos ez nekünk, keresztény gyülekezetnek? Jézus az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetének 8. verse alapján azt mondta a tanítványoknak, hogy ti az én tanúim lesztek. Ti az én tanúim lesztek. Jézus azt mondta magáról, amikor itt járt, hogy ő az igazság, ő a valóság. És azt mondta a tanítványainak, hogy ezt ti fogjátok tanúsítani, hogy én vagyok a valóság, és én vagyok az igazság. Jézus Krisztus föltámadt. A föltámadása azt jelenti, hogy legyőzte a halált. Ez a való igazság, hogy Jézus Krisztus hatalmasabb, mint a halál, hatalmasabb, mint az ördög. Az a való igazság, hogy ezért az áldozatért Isten kegyelmet ad mindazoknak, akik Jézus Krisztusért kérik ezt a kegyelmet tőle. Jézus a feltámadása után megjelent embereknek, akik tanúkká lettek. Most már nem csak azt tanúsították, hogy hallottuk Jézus mit beszélt, hanem tanúsították azt, hogy Jézus a sírból föltámadott és él. Volt egy szűk tanítványi közösség kezdetben, aki ennek tanúja lett, de később azt olvassuk, hogy több mint 500 atyafinak jelent meg Jézus, akik szintén tanúi lettek annak, hogy ő legyőzte a halált. Jézus mit mondott a tanítványoknak? Azt mondta, tanúim lesztek. Tanúim lesztek. A tanítványok nem csak hallottak, hanem láttak is, és ők az igazságot hagyták hátra nekünk. Amikor az evangéliumokat leírták, és amikor hirdették a maguk idejében Jézus Krisztus dicsőséges győzelmét, akkor ők az igazságot mondták el, a valóságot mondták el. Igaz tanúkká lettek. Mi, akik halljuk az alternatívákat, mindannyian kell egy döntést hozzunk, hogy kinek adunk igazat. Mert ahogyan akkor fölhangzott, hogy Jézus nem támad fel, úgy ma is hangzik a világban ez az állítás. Hogy Jézus Krisztus csak a tanítványok szellemében támad föl. Csak kivetítették ők ezt, hogy Jézus föltámadt. Amióta ismerjük ezt a tudományt, hogy pszichológia, azóta már nagyon sok mindent meg tudunk magyarázni, meg az ellenkezőjét is természetesen. És azóta megszületnek ezek a magyarázatok is, hogy Jézus nem valóságosan volt ott jelen. Hát a tanítványok oda képzelték Jézust. Hát ez majdnem olyan, mintha feltámadt volna. Kedves testvéreim, el kell dönteni, hogy kinek adunk igazat. Azoknak adunk-e igazat, akik látták őt, kapcsolatban voltak vele, és parancsot kaptak arra, hogy tegyenek erről tanúságot, vagy hiszünk ma a világnak, amely nem tudja megmagyarázni Jézus feltámadását. A világnak nem az a baja, testvérek, önmagában, hogy Jézus feltámadott, hanem az, hogy nem tudja megmagyarázni, hogy ez hogy történhetett. Hogy történhetett meg? Mert nincs rá példa közöttünk. Nincsenek rá példák, hogy valaki egyszer csak a halottaiból föltámad. Ne keverjük ezt össze, testvérek, azoknak a jógiknak a gyakorlatával, akik sok csodára képesek, többek között ilyenekre, hogy elásatják magukat, aztán majd egy hét múlva előszedik őket, és élnek. Nem haltak meg. Ne keverjük össze, testvérek, a klinikai halál állapotába került emberek állapotával Jézus állapotát, mert Jézus nem a klinikai halál állapotába került. Ezt még le is tesztelték szépen, mert jól oldalba szúrták egy láncsával. Jézus meghalt, de feltámadott, és erre nincsen analógia. Ezt az embernek az a problémája vele, hogy ezt nem tudja megfogni tudományosan. De ott vannak a tanúk, akik állítják, hogy ez megtörtént. Nem megmagyarázzák, hogy ez hogy történt meg, hanem állítják, hogy ez megtörtént. Jézus azt mondta, tanúim lesztek. El kell, hogy mondjátok az igazságot, a valóságot az embereknek. Testvérek, amikor Jézus Krisztust hirdetjük, az ő győzelmét hirdetjük, amikor azt hirdetjük, hogy ő messiás, akkor az igazságot és a valóságot hirdetjük. Ha nem hirdetjük ezt Jézusról, ha kétségbe vonjuk Jézus Krisztust, akkor nem igaz, hanem hamis tanúk vagyunk. Amikor Jézusról meghirdetjük az igazságot, akkor tulajdonképpen Istenről hirdetjük meg az igazságot. Persze mondhatjátok, hogy mi nem voltunk ott. Milyen alapon adunk mi igazat annak, amit olvasunk? Nagyon fontos az a folytonosság, testvérek, ami fönn áll a kereszténységben, és ebbe Isten nagyon kegyelmes volt hozzánk, amikor embereket arra indított, hogy mindezt lejegyezzék nekünk. A Szentírásnak, ami igaz tanúság tételünkben kikerülhetetlen szerepe van. Mi nem attól leszünk igaz tanúk, hogy hazafelé mentünk, benne a Spár előtt találkozunk a feltámadt Jézus Krisztussal. Senki ne vágyjon erre. Ne vágyjunk arra se, hogy Jézus valahogyan megjelenjen nekünk. Mert erről világosan beszéltek a mennybe menetelekor az angyalok, hogy ahogy most láttátok őt elmenni, úgy fog megjelenni. Punktum. Nem beszéltek arról, hogy itt-ott-amott a világban Jézus majd föltűnöget. Azt mondta Jézus, hogy majd ő el fog jönni ítéletre dicsőségesen. Azt mondja róla a Jelenések könyve is, hogy az ég felhőjén fog megjelenni. Erre nem vágyhatunk, hogy Jézus jelenj meg nekem, hogy én igaz tanúd lehessek. De amikor igaz tanúk tanúság tételét a magunkévá tesszük, akkor tulajdonképpen mi is igaz tanúk vagyunk. Amikor elhisszük azt, hogy az evangélisták, az apostol igazat mondanak, akkor ővelük együtt mi is azok közé tartozunk, akik noha a szemünkkel nem láttuk a feltámadott Jézus, de az igazságot tanúsítjuk. Az igazságot tanúsítjuk. Ugyanígy van azzal is, aki mindezt nem hiszi. Az is csak beáll egy sorba. Az is csak beáll egy sorba. És annak a sornak nem az a fókusz, hogy én nem láttam Jézust, ezért nem él, hanem ennek a sornak az elején azok állnak, akik a feltámadott Jézus korában éltek, és mit mondtak? Azt a hazugságot hintették el a zsidók között, hogy a tanítványok ellopták Jézus testét, és elrejtették azt. Annak a sornak, testvérek, ez az eleje. Be lehet odaállni, lehet mondani, hogy én nem láttam a feltámadott Jézust, de ez senkit nem mentesít. Az ugyanúgy hamis tanú, mint azok, akik legelőször ezt állították, hogy nem, nem lehetséges. Nem mindegy, testvérek, hogy melyik sorban állunk, de mi azt mondjuk, keresztjének vagyunk, és ez azt jelenti, hogy igazat adunk Istennek, Isten igéjének, a kijelentésnek, az evangéliumoknak, s mindannak, amit Isten elénk adott, és ez azt jelenti számunkra, hogy ettől nem szakadhatunk el. Testvérek, ennél nem állíthatunk kevesebbet, és nem állíthatunk többet sem. Akik már végigolvasták a Bibliát, azok tudják, hogy valahol ott a Biblia vége felé szerepel valami ilyesmi. Hogy aki hozzátesz ehhez, vagy elvesz ebből, az átkozott legyen. Aki úgy gondolja, hogy tud valamivel segíteni ezen a dolgon, és hozzápakolgat, az tudja meg azt, hogy hamis tanúvá válik. Aki meg megcsonkítja ezt, az is tudja meg, hogy a valóságot csonkítja meg, és hamis tanúnak találtatik. Testvérek, az ige ezért rendkívül fontos az keresztény életvitelben. De nem csak úgy fontos, hogy ott legyen a polcunkon, nem csak úgy fontos, hogy olvasgassuk, hanem úgy nyeri el a maga helyét, hogyha mi megértjük azt, hogy ez az ige a valóságot tárja fel előttünk. Ez a valóság. Elmondtam nektek azt, hogy azt mondja Isten az Ószövetségben, hogyha a többség meg is kérdőjelezi az igazságot, az az igazságon nem változtat semmit. A keresztényeknek azért volt és azért van mindig nehéz helyzete ebben a világban, mert azt a valóságot és azt az igazságot, amit mi tanúsítunk, a többség nem fogadja el. Ne ábrándozzunk, soha nem fogadta el a többség, és soha nem is fogja elfogadni a többség. Nem vagyunk valami hatalmas nyáj. Erről is beszél a kijelentés. Beszél arról, hogy sokan vannak a hivatalosak, de csak kevesen a választottak. Nem úgy van ez, hogy a világban 50-50%. Jézus azt mondta, hogy az én sorsom lesz a ti sorsotok is. Jézus nagyon egyedül volt. Nagyon egyedül volt, testvérek, mert a döntő pillanatokban, ahol az ő igazsága és igaz volt a mellett, ki kellett volna állni, akkor azt hallgassuk és azt olvassuk, hogy még a tanítványai is elhagyták. Ne ábrándozzunk arról, hogy a világ majd egyszer csak keresztény lesz. Ne ábrándozzunk arról, hogy Magyarország egyszer csak keresztény lesz. A keresztény ember, aki Istennek ad egyedül igazságot, mindig szembe megy az árral. Mindig nagyon erős az ár, amivel szemben kell nekünk menni. És Isten azt mondja, hogyha még a többség ferdíti is az igazságot, az igaz tanú az, aki jottányit nem enged az igazságból. Az egyház a liberalizmus korában beesett abba a hibába, hogy azt gondolta, hogyha engedünk Isten igazságaiból, akkor majd a világ jobban elfogadja Istent. Sok mindent megtettek. Például azt nem a világ találta ki, hanem a keresztények találták ki, hogy hát Isten nem 6 nap alatt teremtette a Földet, ahogy az oda le van írva, hanem hát legyen 6 milliárd év. Azt gondolták, hogy ha elferdítik azt, ami ott le van írva, akkor majd elfogadottabb lesz Isten. Ez nyilvánvalóan hamis tanúskodás volt. Nyilvánvalóan hamis tanúskodás volt. Isten nem áldotta meg. A világon nem lett egyel több keresztjén se attól, hogy a liberális keresztjének azt kezdték sugallni, hogy az evolúció lehetséges abban a formában, ahogy ez Darwin megszülte, csak hozzáteszünk egy csipetnyi Istent, hogy jó, hát azt az első szervest, azt Isten hozta létre. De aztán utána szépen magától kifejlődött. Maguk a keresztjének azok, akik csűrik, csavarják Isten törvényét, hogy népszerűbbé tegyék Istent. Ó, nem olyan nagy probléma az azonos neműek közötti házasság. Nem olyan nagy probléma, nem határozzuk meg valakinek a nemét a külső jegyek alapján. Nem olyan nagy probléma, mondják ma is. Azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy ha kicsit engedünk az ige igazságából, akkor a többség jobban el fog bennünket fogadni. De ez a parancsolat emlékeztet most bennünket arra, testvérek, hogy ha azt az igazságot, amit Isten kijelentett nekünk, nem képviseljük olyan módon, ahogyan azt Isten elénk adta, akkor hamis tanúk vagyunk. És a hamis tanúknak ugyanaz a büntetése, testvérek, amit az kapott volna, akit vádolnak. A hamis tanúknak a vége a halál. Olvasunk a Jelenések könyvében is ilyen tanúkról, akik hamis tanúk. A végük a halál. Azok, akik Istennel szembe mennek, és az igazsággal szembe mennek, végül el fognak kárhozni. Testvérek, nem jó kilátása van annak a keresztjénnek, aki Isten igazságait elferdíti. Ez egy végtelenül komoly dolog. Nem jó kilátásaink vannak, amikor Isten igéje szabadon hozzányúlunk, és azt csűrjük, csavarjuk. A kor megfelelősségére alakítjuk, akkor valami vészes dolgot követünk el. Ítéletet veszünk a nyakunkba, és én ettől óvom mindannyiunkat, testvérek. Nem véletlen, hogy a reformátorok mindezt fölfedezve, látván az egyháznak a süllyedését és a vesztét, elkezdték hirdetni az embereknek azt, hogy vissza a Szentíráshoz, rohamos gyorsasággal, vissza ahhoz, ami az igazság, és azt megragadva kell nekünk élnünk, prédikálnunk és bizonyságot tennünk ebbe a világba. És nem véletlen, hogy azt a hagyatékot hagyják hátra maguk után, hogy minden időben ezt tegyétek. Ragaszkodjatok Isten igéjéhez, mert az az igaz és való Isten beszéde. Testvérek, ne lépjünk föl hamis tanúként. Isten óv és tanít bennünket erre, és figyelmeztet erre, mert akkor menthetetlenül elveszünk. De mivel ez a parancsolat az emberi közösségről is szól, hadd mondjam azt, amit talán a legkézenfekvőbb e parancsolat hallatán mindannyiunk számára, hogy fontoljuk meg minden időben a mi beszédünket. Főleg azt a beszédünket, ami magunkról vagy másokról szól. Mert az ember az ő beszédében képes nagyon könnyen ennek a parancsolatnak a hatósugarába belekerülni, vagy onnan éppen kikerülni. Mennyit pletykálunk másokról, féligasságokat állítunk másokról. Milyen sokszor mást mondunk magunkról, mint ami az igazság és a valóság. Testvérek, egy becsapott világban élünk, ahol az lett az erény, hogy szabadon beszélhetünk. Félreértés ne essék, ma nem az igaz beszéd az erény, hanem a szabad beszéd az erény. És a kettő között óriási különbség van. A média tele van szabad beszéddel körülöttünk, aminek az igazság tartalma, a valósághoz való viszonya alapvetően kérdéses. Ez elhat mindannyiunkra, de a hívő keresztény ember gondolja meg a beszédét, és gondolja meg azt, minek teszi ki magát, minek ad igazat, és mit ad tovább. A keresztény ember gondolja csak meg, hogy mit tart magáról. És tartsuk magunkról azt, testvérek, amit Isten mond el rólunk. zabolázzuk csak meg a beszédünket, a gondolatainkat, és tartsunk csak bűnbánatot nyugodtan, sőt, szükséges is, hogy megtartsuk ezt, ha mi beszédünkben nem bizonyultunk igaz és hűséges tanúknak, akár önmagunkról, akár embertársunkról, akár Istentől, Istenről. Segítsen így bennünket a mi Úrunk arra, hogy ennek a parancsolatnak a hasznát, igazságát meglátva változhasson a mi életünk, és a mi Istenről való bizonyságtételünk. Amen. Gyertek testvérek, fennállva az 512. dicséretünk második versét énekeljük, az 512. dicséretünk második versét, adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem. Foglalva a helyünket, csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged azért, mert benned megismerhettük a valóságot és az igazságot, mert te magad vagy az. Köszönjük te neked, hogy ez segít bennünket eligazodnunk, életünkre, halálunkra nézve egyaránt, és életünk minden kérdésére vonatkozóan. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor ezt a te igazságodat, valóságodat nem veszük komolyan. Bocsáss meg, amikor ezt nem merjük képviselni, amikor nem merünk e szerint élni, és magunk is hazugokká és hazug tanúiddá válunk. Bocsásd meg, Urunk, nekünk, ha elferdítjük mindazt, amit te igédben egyértelműen kijelentettél és tudtunkra adtál. Köszönjük figyelmeztetésedet, és arra kérünk téged, légy segítségül, hogy rólad való tanúság tételünk, hadd legyen mindig és szüntelenül igaz. Vedd el a félelmet és a bátortalanságot, ami szívünkkel, amikor a többséggel kerülünk szembe. Kérünk téged arra, hogy taníts meg bennünket beszélni egymáshoz és egymásról is helyesen. Bocsáss meg nekünk sokféle beszédünket, amely nem az igazságról szólt, amely könnyelmű beszéd volt, ami pletyka volt, ami hazugság volt. Könyörülj meg rólunk, rajtunk, hogy önmagunkról is elhiggyük azt az igazságot, amit te állítasz rólunk. Urunk, a te igéd az, amely megtaníthat és elvezethet bennünket az igazságra és a valóságra. Adjad, hogy ebben gyönyörködjön szüntelenül a mi szívünk. Akkor is, amikor testünkben meggyengülünk, akkor is, amikor gyászolunk, akkor is, amikor szükséghelyzetekbe kerülünk, engedd, Urunk, hogy úgy tudjunk a te beszédedhez nyúlni, mint ami tőled az igaztól származik, amiben nincsen félrevezetés, ami a való igazság, mindazokra nézve, akik hisznek te benned, de a való igazság azokra nézve is, akik hitetlenül elutasítanak és elfordulnak tőled. Munkáld bennünk az igaz hitet, és munkáld bennünk, Urunk, az igaz beszédet, rólad, embertársainkról, önmagunkról. Amen.